Viszont ha már felmerültek bizonyos problémák, mint speciál a tanárhiány, kifejezetten érdekelne ön szerint, mi jelenleg a mai magyar közoktatásban a legnagyobb probléma?
És csak egyet szabad mondani.
Parancsolja.
Nem, bocsánat. Nem csak egyet. Legalább ezzel a kérdés alatt gondolkoztam. Hát érintettük, vagy csak érintőlegesen beszéltünk a szegregációról, amit például ez a felvételi rendszer maximálisan erősít.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora, ezen a héten pedig nyakig fogunk merülni az oktatásban, hiszen megjelent a minden ősszel szokásos középiskolai rangsorunk. Ennek megfelelően itt ül velem szemben Láng György, az idei listánkat vezető ELTE Radnóti Miklós gyakorló általános iskola és gyakorló gimnázium igazgatója. Jól mondtam?
Teljesen pontosan, igen.
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást.
És hát nem vagyunk kettesben, ugyanis itt ül velem még Balla István is, az oktatási rangsor, középiskolai oktatási rangsor felelős szerkesztője, valamint a HVG oktatási szakújságírója. Hello!
Sziasztok!
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, és szokás szerint, mielőtt belevágnánk, arra kérnélek titeket, hogyha tetszik, amit csinálunk, akkor lájkoljatok, kommenteljetek, iratkozzatok fel, sőt, a legjobb, hogyha tehetitek, akkor támogassatok is bennünket. Ezt a legegyszerűbben itt a YouTube-on tudjátok megtenni, hogyha rányomtok a szuperköszire, és vagy előfizettek a HVG 360-ra. Köszönjük! Azt mondom, hogy kezdjük az alapoktól. Ön szerint milyen a jó iskola? Hogyan definiálna?
Szerintem nincsen általános recept. Azt gondolnám jó iskolának, hogy ahol bizalom van az iskola irányában, minden szereplő részéről, bizalom van az ott dolgozók részéről, a gyerekek, a szüleik részéről, és bizalom van a fenntartó részéről. De hogy mi a bizalom alapja, az... Azt szerintem egy sokkal mélyebb, részletesebb gondolkodást igényel, mint hogy csak egy mondatban, vagy pár mondatban meg tudnám fogalmazni.
Azt gondolom, felcseki, van időnk.
Igen. Azt gondolnám erről, hogy tehát, ha valahol jó a hangulat, ha valahol nyugalom van, eredményesség van, az valami hosszabb, közös gondolkodás folyamat eredményeképp valósul meg, és az a jó iskola, ahol ezek a közös értékek, célok meg tudnak valósulni hosszú távon. De hogy melyik iskolában mik ezek a célok, az viszont nagyon függ attól, hogy az iskolának mi a beiskolázási körzete, az iskolának mi a célja úgy általában az oktatási rendszerben, és azok a gyerekek, akik oda járnak, azoknak milyen életcéljaik, lehetőségeik vannak, és ehhez igazítanám azt, hogy egy iskola miben jó, vagy mikor jó. És akkor itt már értelemszerűen én arról tudok beszélni, hogy a mi iskolánkban...
Ezt szerettem volna kérdezni, specifikáljuk egy picit, hogy milyen életcélokat állítanak maguk elé az ön tapasztalatai szerint a Radnóti
diákok. Igen, mivel hogy én nekem ez a fő munkahelyem, és több évtizede itt dolgozom, ezért talán megbízhatóan, vagy tapasztalatról arról az iskolatípusról tudnék beszélni, amiben dolgozom, ami ugye egy olyan gimnázium, ahova felvételivel kerülnek a gyerekek. A jelenlegi oktatási rendszernek megfelelően, ha egy iskolában a jelentkezőknek a száma az többszörös, akkor ott lehet felvételi tartani, írásbeli is, szóbelit is, és amíg ez a rendszer így működik, addig mi képesek vagyunk arra, hogy a legtehetségesebb gyerekeket vegyük fel. Értelemszerűen mi már más céllal fogunk bírni, mint azok az iskolák, ahol ezt vagy nem tehetik meg, vagy a válogatás nem így sikerül. Tehát mivel nagyon motivált, kompetitív gyerekekkel dolgozunk, akik nagyon komoly, mély családi háttérre rendelkeznek az intellektualitás terén, és még ezt nagyon sok szempontból fejtegethetném, hogy milyen családi környezetből érkeznek, ezért egy nagyon komoly érték a tanulás, a tudás, és azért iratják ebbe az iskolába a gyerekeket, hogy majd lehetőség szerint egy nagyon jó értelmiségi pályát fussanak be ezek a gyerekek, és ezt is várják el tőlük és az iskolától, hogy a lehető legjobb színvonalon készítsük föl őket az érettségére, illetve a felsőoktatási tanulmányokra. Ez most csak egy elvárás volt, és egy cél, és azt gondolom, hogy a mi iskolánk például azért lehet jó, mert ezeknek az elvárásoknak mi meg tudunk felelni. De ugye más részről mi egy gyakorló iskola vagyunk, tehát meg kell, hogy feleljünk a felsőoktatási kívánalmaknak is, azaz, hogy nálunk tanárjelöltek gyakorolnak, tehát nekünk abban is jóknak kell lenni, hogy jó példával járunk abban elől, hogy jó gyakorlatokat mutatunk, a lehetőség szerinti legmodernebb, legkorszerűbb módszereket, elveket kutatjuk, keressük, próbáljuk, kísérletezzük, és ezekkel megismertetjük a tanárjelölteket.
Hadd nyissak itt, bocsasson meg egy zárójelet, megütötte a fülemet a családi háttér, hogy arról beszélt, ez tényleg ennyit számít?
Hát úgy gondolom, hogy ha az az elvárás, és az az érték egy családban, hogy a gyerek olvasott legyen, kultúrát legyen, tanuljon lehetőség szerint a legjobban a képességeinek megfelelően, és ezt hozza otthonra, ezt hallotta, ezt látta, a testvérei így dolgoznak, a szülei is ilyen közegben nevelkedtek, akkor értelemszerűen nem kell a gyerekeket feltétlenül azzal, de nem onnan indulunk, hogy a tanulás mint értéket definiáljuk és kialakítsuk a gyerekekben, hanem egy nagyon erős alapról fogunk indulni. Én azt gondolom, hogy ezen igen, csak fontos.
Mit tart a Radnóti elsődleges feladatának? Említette itt a gyakorló tanárokat, említette egy nagyon kompetitív diák közeget. Mi következik ebből?
Igen, az előbb még nem tudtam talán a gondolatmenetemet befejezni.
Biztos megszakítottam
a nézést. Nem, semmi, csak hogy még talán egy harmadik pillér, és ami talán az iskolánknak az egyediségét adja, mert az előbb említett kettő dolog, ez más gyakorló iskolákkal is hasonló, és ők is az élbolyban vannak, tehát abban szerintem nem különbözünk számos gyakorló iskolától, és abban sem vagyok biztos, hogy ez máshol nem így van, de amit még én erősségnek látok a mi iskolánkban, az a közösség. Az a közösség, ami nem csak az iskolában érezhető, hanem az iskolán kívül is. Tehát azt gondoljuk, hogy egy olyan szellemiség, egy olyan összetartozás alakul ki az érettségiző gyerekekben, ami végigkíséri őket a későbbi éveikben is, ami több szempontból előnyös nekik, meg a mi iskolánknak is. Egyrészt, hogy ők nagyon szívesen gondolnak vissza később az iskolájukra, de nem csak gondolatban, hanem tettekben.
Miben nyilvánul ez meg?
Akár a szponzorációban, akár nem csak anyagi, hanem bármilyen segítségnyújtásban, önkéntességben, ami az iskolai életet, szakmai munkát segíti, illetve, hogy ha esetleg nem ezt a szempontot nézem, hanem a gyerekek, akik leérettségiznek, azok, én azt gondolom, hogy mindig közösségteremtő, közösségben dolgozó, érzékeny felnőttekké válnak, és azt gondolom, hogy az itt lévő hangulat, illetve hát most egyelőre még nem részletezett pedagógiai munkának az eredménye.
Fogunk majd arról is beszélni, még egy általánosabb kérdést engedjen meg, ami nem kifejezetten a Radnótihoz, de a Radnótihoz is kapcsolódik, hogy ön szerint mi ma egy középiskolának a legfőbb feladata, mire kell fölkészíteni a diákot?
Hát értelemszerűen elsőként törvényi kötelezettsége az, hogy a tanterv, illetve a kimeneti követelményeknek megfelelően
világos, de ezen túl
felkészítse. Azért ez nem kis munka, teszem hozzá.
Elhiszem.
Ezen túl pedig értelemszerűen ezt olyan módon tegye meg, azt gondolom, amivel ezt hitelesen tudja a gyerekek felé képviselni. Tehát azt a cselt vigye be abba a folyamatba, hogy ne az legyen a példabeszéd, vagy ne ez legyen a motiváció, hogy azért, mert ez van leírva a tantervekben, azért, mert ez lesz az érettségén, hanem hogy ezáltal ő mitől lesz jó, mitől lesz több, mitől lesz sikeres, és mindezt be tudja csomagolni olyan módszerekbe, olyan hangulatba, hogy a gyerek ezt élvezettel tegye. Tehát elhitessük vele, hogy ez nem valami külső elvárás, hanem egy belülről fakadó, és az ő céljainak abszolút megfelelő évtized vagy évtizedek, amivel ő majd sikeres lesz.
Egy kicsit engedjen be bennünket ebbe a boszorkány konyhába, ezt hogy valósítják meg a Radnótiban? Tudom, hogy ezerféle módszerük lehet, mégis néhány példát kérnék öntől.
Igen. Hát nem fogok szerintem újat mondani, meg különlegességeket. Szerintem ezt a legtöbben tudjuk, tanuljuk, csak abban van különbség, hogy ki az, aki ezt mennyire kísérletezik ki az, aki ennyire nyitott, vagy mennyi ideje van rá, és azért ez egy fontos dolog, hogy kinek mennyi ideje van rá, majd később is rátérhetünk. Tehát, hogy a gyerekek legyenek részesük a saját tanulásuknak aktívan. Ez azt jelenti, hogy nem csak passzív befogadóként legyenek ott jelen, hanem a kezdetektől fogva megtanítsuk őket úgy tanulni, hogy azt a tudást nem biztos, hogy kívülről kell feltétlenül megkapni, hanem azt ők maguk is fel tudják építeni. erre megvannak a módszerek, a legkisebbektől a legnagyobbakig, és én azt gondolom, hogy ez nálunk elég elterjedt módszer már, hogy aktív bevonó kutatáson, persze nem tudományos kutatást értek ez alatt, hanem az információ megszerzésén, annak feldolgozásán, annak rögzítésében a gyerekeknek nagyon aktív része van a tanórákon, tehát így tervezzük meg az óráinkat, és habár ez időigényes módszer, de az, hogy eközben ők rengeteg képességük fejlődik, a gondolkodásukon van a hangsúly, és nem pedig a megértés vagy a befogadáson, az nagyon sokat tud segíteni. És még egy, hogy a tanulás nem egy önálló tevékenység, vagy legalábbis önállóan meglehetősen unalmas, én azt gondolom, és hogy igenis élvezettel, élménnyel lehet társasan tanulni, párosan, kis csoportban, és hogy ennek megvan a kultúrája, és megvan a módszertana, megvannak a lépései, hogy ez hogyan alakul ki, és hogyha ideje korán elkezdjük, akkor ez pár év alatt olyan természetes és rutinszerű lesz a gyerekekben, hogy erre lehet építeni, és már nem időveszteség, vagy nem megérdemelni kell a csoportmunkát, hanem ez az aktív része az ő tanulásuknak, amelyvel a gondolkodását, a véleményalkotását, a vitakészségét, a toleranciáját, és még ezzel soft skill tud fejlődni egy ilyen pedagógiai kultúrában.
Vissza fogunk még térni a Radnótira, de egy kicsit most átmennék a rangsorra. Pista, minden évben nézem, ahogy ez a kiadvány elkészül, minden évben látom ennek különféle részfolyamatait, és minden évben felmerül bennem a kérdés, hogy vajon ezt évről évre van értelme csinálni, hogy is, hogyha igen, akkor miért?
Hát azt reméljük természetesen, hogy van értelme, hiszen azért csináljuk. Én teljesen egyetértek igazgatóval abban, hogy azt nem lehet megmondani, mi az, hogy jó iskola, mert attól függ, hogy milyen szempontból jó, meg kinek jó. És azért egy csomóféle képpen lehet egy iskolát értékelni, minősíteni, és azt mondani, hogy ez nekem jó, vagy neki jó. Ebből az egyik szempont az, amivel mi foglalkozunk, az az eredményességi mutatók alapján összeállított lista. Ezek a szempontok, amikkel mi tudunk foglalkozni, ugyanis ezekhez vannak adatok. Uh-huh. Az oktatási hivatalban az érettségikről vannak adatok, a felvételiről, a kompetenciamérésekről, és olyan dolgokról, amikben szerintem nagyon erős a Radnóti, de még 1001 iskola is, a közösségteremtésben, a diák életben, nem tudom, van, aki a sporttagozatban, van, aki a drámatagozatban, stb.
Pont itt merül fel bennem a kérdés, hogy ezeket a funkciókat, ezeket hogyan lehet mérni egy iskola esetében? Lehet
az utóbbiakat?
Igen.
Hát azt mondom, hogy nincs hozzá adat. Az egy nagyon fontos szempont szokott lenni, hogy miért nem értékeljük a pedagógiai hozzáadott értéket. Hmm. Ami azt jelenti, hogy a különböző tanulók mennek be az iskolába, mondjuk felkészültség szempontjából, de ez általában összefügg a család szociális helyzetével, uh-huh. gazdasági helyzetével. Tehát, és akkor ezekből a gyengébb képes, vagy a gyengébb teljesítményű tanulókból a végére eljutatják őket oda, hogy jó egyetemekre tudjanak menni. És ez egy nagy pedagógiai munka, de erre régebben, amikor az országos kompetencia mérésnek volt egy ilyen háttérkérdőíve, amit papíron megkaptak a szülők, és azt ők kitöltötték, nagy számban visszaküldték, akkor lehetett erre mondani valamit, hogy a családi körülményekhez képest a gyerekek milyen eredményeket értek el. Most a kompetencia mérés digitálisan zajlik, és ezt a családi háttérkérdőívet nagyon kevesen töltik ki. Tehát statisztikailag
ezekből... Tehát változatlanul meg.
Van, de nem lehet értékelni statisztikailag, mert mondjuk 20-30% a visszaküldési arány, akkor nem tudjuk azt mondani, hogy melyik iskolában jók ezek a mutatók. Ami van, azt mondom, ezek a kemény értékek, mint érettségi, átlagok, felvételi pontszámok és országos kompetencia mérés százalékok, teljesítmények. A mi listánk is ezekből áll össze, ebből a hétből. Tehát a 4 fő érettségi tantárgy, a matek, magyar, történelem és az idegen nyelv. Ezeket súlyozzuk, hogyha emelt szinten csinálja valaki, akkor nyilván több pontot kap nálunk is. Illetve a szövegértés és a matematika a kompetenciamérés, és a hetedik pedig az adott iskolából felvételiző gyerekek egyetemi pontszámai. És ebből a hétből áll össze a mi listánk. Évek óta, most már az a 13.
Összeáll a lista, ez ideig világos, de hogy valójában mi ennek a célja? Mit akartok ezzel megmutatni?
Mondom, tehát hogy az, hogy milyen egy iskola, annak ez az egyik, mondjuk egyik oldalról az aspektusa, az eredményességi mutató. Azt akarjuk megmutatni, hogy ezek, hogy a magyar gimnáziumokból az előbb említett mutatók alapján kik a legerősebbek. Ez mondom, egy fontos cél, mondjuk, vagy egy fontos szempont azoknak, akik felvételizni akarnak gimnáziumokba. Hogyha valaki azt szeretné, hogy és persze van megfelelő képessége, megvan arra, hogy bejusson ezekbe a gimnáziumokba, akkor láthatja, hogy itt milyen erős képzést kap ahhoz, hogy majd ilyen jó eredményeket érjen el a érettségi, meg a felvételi.
Az újságírói oldalt ezt hallottuk. És most arra kérem, hogy magyarázz el ennek a közoktatásban tapasztalható oldalát egy kicsit. Számít bármit az ilyen lista az önök munkája szempontjából? És most arra kérem, hogy vonatkoztasson el attól, hogy kiülön mellett, illetve hogy a HVG-ben beszélgetünk, az őszinte véleményére volnék kíváncsi.
Ha azt nézzük, hogy mi volt a cél ezzel a listával, hogy azt mutassa meg, hogy az érettségén és a kompetencia mérésen melyik iskola hogyan teljesít, és csak ennyit várunk el tőle, és ez alapján rangsoroljuk az iskolákat, akkor azt gondolom, hogy megfelelt a célnak ez a módszer, meg ez a lista. Szerintem inkább innentől kérdéses, hogy ki mire használja fel ezt a listát.
És milyen hogy felhasználási módokat ismer?
Igen, még mondanám tovább, hogy ha esetleg még annyira lehetne fejlődni, hogy ezek a hozzáadott értékmérések, a kérdőívek kitöltöttsége magasabb legyen, akkor annyiban bővülne a lista, hogy megnézzük, hogy a bemenet és a kimenet között mennyi volt a különbség, és az iskola mennyit adott hozzá. Na akkor itt már szerintem torzulna a lista, mert értelemszerűen a magas intellektusú, magas családi háttérindexel rendelkező gyerekeknél a hozzáadott érték sokkal kisebb lenne, és valószínű torzítaná ezt a sorrendet. Kérdés, hogy mennyire súlyoznánk ennek a figyelembevételét. Tehát ez egy külön módszertan, hogy akkor ez súlyosabb, vagy jobban számít, vagy kevésbé számít, akkor gondolom egy másik fajta lista is készülhetne. És ha onnan indultunk ki az eredeti kérdésben, hogy mi a jó iskola, akkor pedig olyan módszereket, mérési módszereket kéne kitalálni, hogy az iskola céljait mennyire tudja teljesíteni, és ehhez mekkora elégedettség tartozik. Egyéb iránt minden iskolában van ilyen elégedettségi mérés, egyrészt kötelező, másrészt azt gondolom, hogy egy iskola, ha fejlődni akar, ha egy innovatív műhely akar lenni, és tudni akarja azt, hogy mik a gyenge pontjai, és mik a céljai, akkor ilyeneket csinál, és ezeket ha hitelesen mér és publikálja, akkor már is szembeötlő, hogy ebben mekkora sikert ér el egy iskola. Viszont ezt nem gyűjti senki, ebből nem csinál senki rendszert. Egyrészt szerintem azért, mert ez részben privát kérdés, és nem a nagy világnak szól, hanem a kisebb közösségnek, de ugye én úgy kezdtem, hogy az a jó iskola, amelyek a céljának megfelelően jó sikereket ér el, akkor nem is tudom, hogy kell egyáltalán ebből a szempontból listát készíteni, mert nem az a cél, hogy rangsoroljuk az iskolákat, hanem a mi intézményünket a lehető legjobb módon vezessük és vigyük. Talán a transzparencia lehet itt a hangsúly, hogy ezeket az érdeklődők számára megmutatjuk őszintén, hogy miben vagyunk sikeresek, miben nem, tehát reflektíven gondolkozunk, bevalljuk azt, hogy mik a gyenge pont, ezeket feltárjuk, ezeket elmondjuk, hogy mit teszünk a cél elérése érdekében, ezzel fokozzuk a bizalmat, és már is azt a kérdést válaszoltuk meg, hogy mitől jó egy iskola, hogy van hozzá bizalom. Szerintem ez egy nagyon komoly oktatás-kutatási kérdés, hogy a rangsoroknak mik a céljai, hogy melyik országban van, melyik országban nincs, valahol tiltják, valahol elvárják. Ez szerintem nálunk magasabb szinten tudna eldőlni, vagy egy komoly oktatás-kutatói kérdést is megérne, témát megérne, hogy ezeket a rangsorokat milyen célokra lehet használni, hol produktív, hol kontraproduktív, stb. Úgyhogy szívesen hallgatnék elő egy oktatáskutatót.
Kifejezetten érdekelne, hogy önök mit látnak, hogy ezt a szülők, diákok egyébként használják, illetve hogyan használják, hogyha igen.
Mi erről nem beszélünk.
Miért?
Az iskolában. Mert nem ez a célunk. Nekünk ez nagyon megerősítő ősszel, egymást megtapogatjuk egymás hátát, megnézzük a kiadványt, megnézzük a pontszámokat, hogy most töriből, matekból egy kicsit följebb csúsztunk, vagy lejjebb csúsztunk. Ha igen, akkor mit lehetne tenni? tudok erre példát is mondani, volt olyan munkaközösség, aki adott évben nagyon nézte a számokat, és visszagondolta arra, hogy mi történhetett ott akkor abban az érettségi tantárgyban, amikor nem hasított az iskola, és hogyan tudná fölzárkóztatni még jobban a gyerekeket. Erre csináltak egy ilyen érettségi támogató, kiegészítő programot, tehát ilyen reflexióink vannak, de úgy összességéből nem tűzzük ki célul azt a vállalásainkban, hogy jövőre elsők leszünk, vagy másodikok. Hát szeretnénk megtartani a jó helyünket, amihez az kell, hogy böcsülettel, tisztességgel dolgozzunk, ahogy eddig tettük.
Pista?
Én akkor most ehhez mondanék, és utána feltenném a másik kérdést, amit előbb gondoltam, hogy igen, tehát az összesített lista az egy lista, de most a mostani kiadványban külön-külön az almutatók szerinti listákat is közé teszünk, és ha a magyar érettségi top 10-et nézzük, ha a matek érettségi top 10-et nézzük, ha a törít, ha a idegen nyelvet, felvételi, az mind más, mint a teljes lista természetesen, de annyira más, hogy például a matekből a legjobb érettségi eredmény most egy olyan iskola érte el, ami nem is kerül be a top 100-ba. Tehát, hogy
bocs, ezt meg tudod, bocs, csak hogy hangozzon el ennek a neve.
Ez a Thomas Mann német gimnázium. Budapesten, akik, mit tudom én, tehát nem került be, 130-valahanyadik, azt hiszem, de matekből ők voltak a legjobbak. Nyilván többiek meg nem annyira jó. És ez egyik, a másik pedig az, hogy mindig szoktuk mondani, hogy az, hogy hanyadik az iskola, az nem olyan nagyon fontos. Pláne azért nem, mert néha nagyon picik a különbségek az iskolák között, amik mondjuk egymás mellett vannak ezeken a listán. És az, hogy most hatodik, vagy hetedik, vagy tizenkettedik, az kb. Majdnem mindegy. Sőt, mindegy. A nagy ugrásokat azt érdemes megnézni, hogy ez mitől van, vagy nagy leeséseket, de leginkább a trendeket érdemes figyelni. Tehát, ha egy iskola 13 év alatt mondjuk egyre jobb helyet ért el, akkor az már talán mutat valamit. Ha meg egyre rosszabbat, akkor az is mutat valamit. És én azt akartam kérdezni az előbb, amikor itt a pedagógiai hozzáadott értékről volt szó, és akkor most már egy kicsit átmegyek ilyen újságíró, és nem csak ilyen lista magyarázóval, hogy azt szokták mondani egy kicsit ilyen pimasz módon a elitiskoláknak, már előbb az elitiskola, meg a versenyistáló, az is egy ilyen kicsit degradáló, de hogy hát könnyű nekik, hát oda olyan gyerekek mennek, akikkel már csak elrontani lehet, hiszen ők már amikor oda mennek, olyan teljesítmény nyújtanak, hogy csak végig kell kísérni őket. Miközben nyilván ott egy másfajta pedagógiai hozzáállás kell. Tehát mi az, amit a Radnóti ezekre a kritikákra válaszol, és mi ez a fajta pedagógiai hozzáállás, ami ott más kell, hogy legyen egy tehetséggondozó iskolának?
Én nagyon örülök ennek a mondatnak, amit hadd idézek vissza, hogy már csak elrontani lehet őket. Ezt nem olyan könnyű elrontani. Tehát, hogy nagy a felelősség, én azt gondolom. Szakmai, pedagógiai felelősség nagy. Tehát, hogy értelemszerűen azok a gyerekek, akik rendkívül olvasottak és tájékozottak, és sokszor úgy ülnek ott, hogy a tananyagokat már ismerik, sőt, azon túlhaladó ismereteik vannak, ahhoz azért nagyon komoly szakmai felkészültség kell. Nem mondom, hogy az összes gyerek ilyen, de ha csak egy is akad köztük, a tanár a bizalmát percek alatt vagy órák alatt el fogja játszani, ha nem tud a gyerekek kérdéseire válaszolni, vagy meg se érti őket adott esetben. Szóval, hogy azért ez elég komoly kihívás, én azt gondolom, illetve kitalálni, hogy mégis hogy lehet ezeknek a gyerekeknek újat, jobbat, többet adni, hiszen azért jöttek iskolába, hogy tanuljanak. Tehát egyéni tanulási utak megtalálása nagyon nehéz feladat nagy osztálylétszámban. És nem csak azért, hogy őt egyénileg támogassam, hanem hogy mi az, ami ő számára hasznos és érdekes, ahhoz azért elég sok idő kell, és elég nagy kreativitás, azt gondolom.
Hogyan készítik fel erre egyébként a tanárokat? Mert amit mondtad, ez egy kifejezetten nagy kihívás.
Hát egyrészt szerintem van egy olyan kultúra az iskolában, ami a falakban van, hogy ez sugárzódik a falakból, vagy nem, azt nem tudom, de értelemszerűen átörökítjük ezeket a hagyományokat, tehát idősebb, tapasztaltabb tanárok, akik vezető tanárok, nagyon gyakran az ő tanítványaik és tanárjelöltjeik jönnek hozzánk. Először még csak kezdő tanárként, de az első lépéseiket nálunk tették meg, és látták azt, hogy mik a módszerek, mik a célok, mik a lehetőségek. Tehát nem nagyon kell ezt már később tanulni, hanem ezek az első kihívások, ezek az első igazodási szintek, ami egy olyan motivációt ad a tanároknak, mármint a kezdő tanárainknak az adott esetben, ami jóval nagyobb előny egy olyan iskolához képest, ahol ilyet nem láttak, vagy nem tanultak. Illetve hát egyszerűen a helyzet kikényszeríti belőlünk. Tehát nem vagyok sikeres akkor, ha én középszerű vagyok. Elnézést, hogy így leegyszerűsítem ezt a dolgot, sikertelen leszek. Nem lesz jó kapcsolatom a gyerekekkel, nem lesz bizalmuk felém. Föl kell nőnöm a feladathoz.
Nézzük egy kicsit a másik oldalát, diák oldalról. Mert felteszem, hogy egy felvételi előtt nézik ezt az adást, most szülők is, akár adott esetben gyerekek is. Mit kell tennie ma annak, aki per pillanat a rangsorunk szerint az ország legjobb gimnáziumába akar bekerülni?
Hát itt megint sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy melyik legjobb gimnáziumba akar bekerülni.
Most önökhöz.
Jó, oké, csak ez ki kell tágítanom a kérdést abból a szempontból, hogy milyen típusú attitűdöt hoz magával az az illető, tehát zárkózott vagy nyitott. Ez egy nagyon fontos. Persze nem azt mondom, hogy semmilyen zárkózott gyerek ne jöjjön hozzánk, de legyen arra nyitott, hogy társakkal együtt fog tanulni, nyitott legyen az újakra, az újdonságokra, a változásokra. Azt például, hogy úgynevezett kis tanárok dolgoznak nálunk, és előfordul, hogy két hónapon keresztül a saját 15 tanárán kívül még idézőben átmegy rajta 15 kis tanár, akik nem biztos, hogy nagyon gyakorlottak. Ez például nem való minden gyereknek. Aki nem bírja a változatosságot, nem bírja ezt a fajta nagyon változó nyüzsgő környezetet, aki nem bírja azt, hogy ebben az iskolában minden pénteken van egy olyan rendezvény, ami fölborul az iskola, mert hogy valami nagy dolgot akarnak a gyerekek csinálni, hogy nem bírja a nyüzsgést, nem bírja ezt a zsinatolást, annak egy sokkal kisebb, sokkal otthonosabb közeg fontos, illetve hogy amivel mi 8-osztályos és 6-osztályos gimnáziumban vagyunk, erre a fajta közegre nagyon sok 10-14 éves nem nyitott, még nem kész még. Majd középiskolában igen, akkor ő menjen egy 4-osztályos gimnáziumba, amikor ezt már belátja, tudja, érti. Ezért fontosak szerintem ezek az első iskola látogatások, hogy ne csak ezeket a listákat nézzék, hanem beszéljenek itt érettségiző gyerekekkel, olyanokkal, akik ide járnak 5-8-ba, hallgassák meg tőlük, kell-e tanulni, mennyit kell tanulni, hogy kérnek itt számon, milyen feladataik vannak, mennyi önállóságuk van, stb. Stb. Tehát merítkezzenek be így az iskolába, és úgy döntsék el, hogy valóan nekik az az iskola, vagy nem.
Egyébként milyen arányban vannak azok a, mondjuk az végzősök, akik 8-osztályosba mentek, 6-osztályosba?
Nálunk 2 8-osztályos és 1 6-osztályos gimnázium van, tehát 100 gyerek érettségizik körülbelül, és ebből 30 gyerek mondjuk 6-osztályos, és 70 pedig a 8-osztályosba jár. A 6-osztályosunk egyébként egy nyelvi kiegészítő évfolyammal indul, tehát 7-ben ők még jó rész nyelvet tanulnak, illetve ha tantárgyi szinten nézzük, akkor pár óra matek, magyar és informatika megtesi órájuk van. De szerintem nagyon fontos dolog, hogy mi miért ragaszkodunk ehhez a 1+6-osztályos gimnáziumhoz. Ez nagyjából analóg a 8-osztályos gimnázium szemléletével, hogy mi az első évet és az első éveket nem feltétlenül az ismeretanyagra átadására fektetjük, hanem a tanulni tanulásra. Hogy ez a 8-osztályos gimnáziumban az 5.-6. évfolyam, és ez az 1+6 évfolyamos gimnáziumban ez a 0. évfolyam. Mivel ők idősebbek, azt is gondoljuk, hogy ez az egy év már elég arra, hogy ezeket a készségeket fölvegyék, illetve a kisebbek, a 8-osztályos gimnáziumban ez 2 évre elhúzódik, hiszen ez azért egy elég komoly, hosszú folyamat, ezeket a képességeket megtanítani, elsajátítani, rutinszerűvé tenni hosszabb idő. Illetve, hogy ezer felől jönnek ezek a gyerekek, és hogy közösségé formáljuk őket, ha azt gondoljuk, hogy fontos a közösség, ahhoz is komoly pedagógiai munka kell, és az is erre az időszakra tud esni. Tehát ha befektetjük ezeket az energiákat az első évekbe, az 5-6, illetve a 0. évfolyamba, akkor sokkal magasabb szintről indulhatunk tovább, és ezt most nem is tudom, hogy miért mondtam el.
Érdekesnek érdekes volt.
Csak hogy milyen iskola miért való, vagy hogy mi hogyan alakítjuk ki ezeket a készségeket.
Mi történik minden pénteken?
Ja, minden pénteken, igen. Hát az elmondva, hogy nálunk 3 olyan szervezet van az iskolában, ami arra jött létre, hogy a kisebb gyerekeket szórakoztassa, mert nem tud annyit foglalkoztatni egy ilyen diákszervezet, amekkora igény van erre. Ezeket különféle ifiknek nevezik el nálunk, nem is fontos, hogy mi a nevük, de ők arra hivatottak, hogy a kisgimnazistáknak programokat szervezzenek, és versengenek, hogy melyik péntek legyen az övéké, mert nagyon, hát ez egy nagyon élvezetes dolog, hogy felnéz rájuk egy kisebb, és nem azért, mert ő lenéz rá, akármilyen értelemben is, hanem azért, mert ő örömet hoz neki, játékot hoz neki, és megmutatja az iskolában nem csak azért jó, mert tanulunk, vagy hát főként azért, mert nem tanulunk, hogy gyerek legyek, és hogy ezek a péntekek, nekünk nincs szabad péntekünk, mert folyamatosan van egy ilyen rendezvény, ahol az 5-8-asok valamilyen ilyen akcióban vesznek részt.
Ezek mellett hogy néz ki a közösségi élet önöknél?
Hát ugye az, hogy ezekre felkészülnek ezek az ifi szervezetek, az az ő alaptevékenységük. Meghatározzák az éves programjukat, nem csak naptár szerint, hanem ki miért felelős, mik lesznek ezek az akciók. Ezek már több évre visszamenő hagyományok, pizsama parti, akkor mindenki pizsamába jön az iskolában, akkor a Quidditch party, amikor Harry Potter-est játszanak az udvaron, és most nem jut eszembe, mert rengeteg van, hogy melyiket hozzam példaként. Tehát, hogy ez már egy közösségszervező dolog, hogy az ifi kitalálják ezeket a programokat, leosztják, felelősöket szereznek, és ezeket egy talányra irányítja ezeket a több száz fős programokat, mert a gyerekek találják ki a feladatokat, és ők felelősek ezek levezényeléséért. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez alapvetően közösségszervező keret, és az, hogy utána, amikor hétköznap találkoznak a nagy gyerekek a kicsikkel, akkor a közös megélt péntek után már nem úgy fognak egymást nézni a folyosón, hogy te tizedikes vagy, te meg ötödikes, hanem mi együtt játszottunk pénteken, tehát bizalommal fordulok hozzád más ügyben is. Azt hiszem, hogy így szerveződik a közösség élet.
Én visszatérnék a tanulás
a részére. Én is volna még.
Nem azért, mert ezt nem tartom, sőt, én ezt fontosabbnak tartom szerintem gimnáziumban a közösséget, mint akármilyen tanulást. Erre fog irányulni a következő kérdésem, de most egyelőre a versenyekkel kapcsolatban kérdezem, mert azért láttam, az OKTV versenyekről is vannak adatok, meg egyéb versenyekről is a labba is, és hát ott azért mindig előfordul a nóti. Mennyire tartják ez fontosnak, hogy a diákok induljanak ezeken a versenyeken? Akár az OKTV-n, akár bármelyik.
Azt szeretném kijelenteni, hogy nálunk ilyen mondatok nem hangoznak el, hogy kötelező versenyen indulnod. Nem az van, hogy bemegyünk, és itt a papír, és szeretnék látni 10 embert, aki feliratkozik a versenyre. Ellenkező, ma már annyi verseny van, hogy mi már szinte eltitkoljuk a gyerekek elől, mert már nem tudjuk menedzselni ezt a rengeteg versenyt. És amikor 5-6-8-asok, akkor egyszerűen a tantervi követelmények nagyon sok gyerekünk számára kevesek. És a szülők is szeretnék, hogyha a gyerekek otthon vagy szabad idejükben, ami szerintem ekkor még elég sok 5-8-ban, értelmes dolgokkal kötnék le az idejüket, tehát sorra jelentkeznek a versenyekre, és élvezik ezeket. Aztán ez valahogy rájuk ragad, és amikor már nagyok lesznek, és igen leterheltek egyébként, akkor van is egy megingás, így 9-10-ben van egy kiégés, van egy lefáradás, egy elég rossz állapot, de 11-ben, amikor indulnak az OKTV-k, meg a biológiai olimpia, azért mondtam ezt, ma ott szoktak sikereket elérni, hogy a nemzetközi tanulmányi olimpiák, akkor meg már közel van a tovább tanulás, ahol pontokat lehet szerezni ezekért, ott már van egy olyan motiváció, hogy ha én itt indulok, akkor előrébb jutok a többieknél, már jobban tudom a céljaimat, hogy mi szeretnék lenni, akkor már csak a kíváncsiság miatt is meg akarom méretni magam. Szóval én egy ilyen ívet húznék fel ebben a versengésben, hogy az elején én azt gondolom, hogy van egy erős kapacitás erre, és később meg a tovább tanulási motiváció.
De ilyen nyomás nincs a tanárok felől, hogy...
Ezt kijelenthetem, hogy nincs. Nem.
Ha nyomás nincs is, viszont terhelés az van, és azt ön is mondta, hogy később a kicsit idősebb diákoknál ez azért már jelentősen megvan, és erre szerettem volna kifejezetten rákérdezni, hogy egy ilyen környezetben hogy tudnak odafigyelni a diákoknak, gyerekeknek a mentális egészségére?
Hát ugye nem csak nálunk, ez világjelenség, hogy nincsenek jó állapotban a fiataljaink, amit mi is tapasztalunk. És hát ezerféle módon próbálkozunk. Egyrészt arra büszke vagyok az iskolában, hogy működik egy olyan team, amit nevelési munkacsoportnak nevezünk, amiben nagyon sok szakember van, iskolapszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, egyéb pedagógus, iskolaorvos, és ez a team szintén munkaterv szerint dolgozik. És adott évben megkitalálja, hogy mik azok a fókuszok, amikben a gyerekeket lehet segíteni, a digitális világban való egészséges életmód, szexuális edukáció szintén fontos, bármifajta mentális jólétnek az elérése, stresszkezelés. Ezekre programokat hirdetünk, például akciókat hirdetünk, tematikus osztályfőnöki órákat állítanak össze a kollégáim, amiket kész anyagként használhatnak az osztályfőnökök, ők is bemennek és segítenek ezeknek a nem csak egy-két órának a megtartásában, vagy a bullying prevenció a kezdő osztályainkban. Úgy kezdjük az első két hónapot, hogy iskolapszichológus tart ilyen jellegű fókuszóórákat, hogy bullying prevenció. De ugye, mert hogy a mentális egészségnek, vagy a jólétnek rengeteg szelete van, és ezt mind megpróbáljuk tudatosítani magunkba, hogy mely területeken priorizáljuk ezeket, hogy hol, melyik évfolyamon fontos, mikor, hol érdemes ezekbe beavatkozni, illetve hát szeretünk sokat beszélgetni a gyerekekkel, meghallgatjuk őket, én azt gondolom, ami az első lépés, hogy komolyan vesszük őket, és az osztályfőnökökre ebbe óriásira számít az iskola. Nálunk van egy olyan hagyomány, hogy a gyerekek beszélgethetnek az ofőikkel egy nagy szünetben, ami nálunk fél óra, és akkor van egy beosztás, amikor lemennek a gyerekek, és bármiről, amiről gondolkozhatnak, vagy gondjuk akad, azt megbeszélik az ófőikkel. Ezt nagyon-nagyon szeretik, ezt az akciót.
Ekkora a bizalom.
Igen. Nem kötelező vele élni, de érdekes módon mindenki szereti, hogy van rá egy fél óra figyelem. Ugye egy 36 fős osztályban, ha csak heti két órát nézzük, akkor egy osztályfőnökre ez irdatlan teher. De úgy érezzük, hogy megéri, mert jobban meg lehet ismerni a gyerekeket, tisztában vagyunk a problémájukkal, még ha nem is oldjuk meg őket, de legalább tudjuk, hogy milyen irányban haladnak, vagy mik a legnagyobb gondjaik. Hát most csak egy-két példa jutott eszembe a kapcsolatban, hogy próbálunk segíteni ezeken a helyzeteken.
Azt halljuk a magyar oktatásban, hogy elég jelentős a pedagógus hiány. Ugye azért a Radnóti ELTE fenntartású iskolákban talán ez nem akkora probléma, de azért megkérdezném, hogy érzik önök is a pedagógus hiányt valamilyen szakon vagy területen?
Igen, volt egy-két év, egy pár év ezelőtt, amikor hát, ha nem is katasztrofális, de nehéz volt a helyzet. Mi korábban egy álláspályázat, ha mondjuk 10 évvel ezelőtt jött jó néhány pályázat, és úgymond válogatni tudtunk, volt egy olyan időszak, amikor azért imádkoztunk, hogy érkezzen be pályázat. Egy picit jobb a helyzet az utóbbi pár évben, mert több pályázó érkezik. Viszont azt is megfigyeltük, hogy a pályázókban van egyfajta félelem, hogy tudnak megfelelni azoknak az elvárásoknak, amiről az iskola elhíresült, és az új kollégáinkat nagyon-nagyon kell támogatni abban, hogy az önbizalmuk minél gyorsabban épüljön, és jelentős tanár személyiségekhez, vagy az iskolához igazodva az a rengeteg munka, amit belefektetnek, mi hamarabb sikerbe forduljon, és ne kudarc legyen, ne szorongás, ne önbizalom hiány. Úgyhogy inkább másfajta módon érzem ezt a pedagógus hiányt, hogy ez ugye nagyon sok munkát igényel, én azt gondolom, a pedagógus szakma nálunk is, és hogy ezt a fajta erőforrást ma már nem biztos, hogy mindenki szeretné beletenni, és nem csak az anyagiság miatt, hanem egyszerűen a fizikai, mentális, pszichés léte nem teszi lehetővé egy pedagógusnak, hogy azt a nagyon nagy elvárást és lelki munkát, ami nem vér véget délután 4-kor, azt végig csinálja, és szerintem ez az, amiben inkább nem azt mondom, hogy küzdünk, de nagyon kell támogatni a pedagógusokat, hogy az ő jólétüket támogassuk.
Uh-huh. Egyébként az, hogy az ELTE a fenntartó, az egy szerencsés helyzet? Jobb azoknak, akiket egy egyetem tart fent?
Hát erre is tudok azt válaszolni, hogy csak ELTE fenntartású iskolában dolgoztam, tehát nem tudom, hogy milyen, ezért hiteles információm nincsenek arról, hogy egy másik iskola milyen. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az ELTE-vel, én azt gondolom, támogató fenntartónk van, és az, hogy más hogy nyilatkozik az ő fenntartójáról, azt én hallhatom, de mivel nincsen közvetlen tapasztalatom, ezért én ezt nem tudom véleményezni.
Viszont ha már felmerültek bizonyos problémák, mint speciál a tanárhiány, kifejezetten érdekelne, ön szerint mi jelenleg a mai magyar közoktatásban a legnagyobb probléma?
És csak egyet szabad mondani.
Parancsoljon.
Nem, bocsánat. Nem csak egyet. Legalább ezzel a kérdés alatt gondolkoztam. Hát érintettük, vagy csak érintőlegesen beszéltünk a szegregációról, amit például ez a felvételi rendszer maximálisan erősít. Hogy ebből hogy lehet kibújni, azt szintén azt gondolom, hogy kutatással és szakpolitikusokkal érdemes megtárgyalni. Mi használjuk ezt a rendszert, hogy válogatunk, szelektálunk, és azt is mondtam már, amikor ezt egyszer megkérdezték, hogy ha ez nem lenne, akkor majd kitaláljuk, hogy akkor hogyan lehet jól dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy sikeres pedagógiát nem feltétlenül csak tehetséges gyerekekkel lehet folytatni. Ha egy teljesen átlagos képességű, vagy nagyon heterogén csoportot kapnék, akkor végzett pedagógusként nekem képzettségemnek, kreativitásomnak és kihívást érzésemnek kell lenni, hogy oldjam meg ezt a helyzetet, és akkor is érjek el sikereket, akkor más célokat fogok kitűzni magam elé. Tehát, hogy mivel én ilyen rendszerben dolgozom, ebben szocializálódtam, ehhez értek, ezt tudom, de én, ha más közegbe kerülnék, én azt gondolom, hogy egy szakmáját szerető embernéként kitalálnám, vagy képes lennék arra, hogy kitaláljam, hogy ott mik a kihívások és az eredmények. Egy kicsit eltértem a témától, de hogy talán arra mondtam, hogy nem csak elitoktatással lehet sikereket elérni.
Egyre hangosabb a követelés, és ezzel párhuzamosan egyre erőteljesebbek az ígéretek arra, most elsősorban ellenzéki részről, hogy oktatási reform kell, vagyis oktatási reform lesz, ha jövő áprilisban máshogy alakulnak a dolgok, mint eddig alakultak. Na most ezzel a fogalommal rendkívül könnyű dobálózni. Látjuk azt is, sejtjük, tudjuk, hogy ez 10-100, nagyon sok milliárdos tétel, de érdekelne az ön véleménye, hogyha valaki 2026-ban kitalálja, hogy itt oktatási reform kell, hogy álljon neki, milyen szempontokat vegyen mindenképpen figyelembe?
Azt gondolom, hogy nagyon komoly oktatáskutatásban jártas szakemberek dolgoznak az egyetemeken, tanárképzéssel foglalkozó egyetemeken, azoknak a neveléstudománnyal foglalkozó intézeteikben. Nem tudom, hogy mennyire veszik figyelembe ezen a kutatók tapasztalatait, nemzetközi tapasztalatait, eredményeit, de nagyon fontosnak tartanám a párbeszédet az oktatáskutatókkal. Mit látnak trendeknek, jó trendeknek, hatékony trendeknek, mennyire lehet hozzáigazítani egy oktatáspolitikához, vagy oktatáspolitikai döntéseknél ezeknek a trendeknek a figyelembe vétele nagyon fontos, azt gondolom. Hogy ez mennyire van jelen ez a párbeszéd, ezt én az én szintemről megállapítani nem tudom. Azt az oldalt viszont tudom egyetemi dolgozóként, aki kapcsolatban vagyok a mi saját egyetemünknek az ilyen szakembereivel, amire mi is támaszkodunk a saját módszereink fejlesztése kapcsán, vagy saját ötleteink, innovációink fejlesztése kapcsán, hogy hatalmas tudás van ezeknek a szakembereknek a kezében, birtokában, és biztos, hogy támaszkodnék az ő véleményükre, meglátásaikra.
Spoilerezzem bele egy kicsit, mik azok a fő meglátások, amikről itt most szó van?
A modern oktatás területén? Hát mondjuk az, amit úgy nevezünk, hogy adaptív iskola például, azt én az egyetemen tanultam, amikor a szakvizsgás képzésemet tanultam, és ez nekem máig egy, most csak egy konkrét személyes példát
nyugodtan, hoztam. Persze.
Ez máig egy nagyon fontos kulcsszó, aminek megvan az irodalma, meg a mindenfajta szakmai leírata is, de számomra az az adaptív iskola, amelyik észleli a környezet, a közeg, a világ változását, és ezt megpróbálja követni. Én szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Itt nem azt mondtam, hogy mindig dőljünk be a szülők elvárásainak értelemszerűen, hanem lássuk meg azt, hogy az adott közegünkben és az adott kor kihívásaival és lehetőségeihez alkalmazkodva hogyan tudjuk megváltoztatni a rendszerénket. Hogy ez mennyire elterjedt ez a módszer, ez az adaptív iskola módszer, azt nem tudom, de most csak egy példát mondtam erre.
Mire gondol szülői elvárások alatt?
Ó, hát ezt jól tudjuk, hogy mindenkinek a saját gyereke a legfontosabb értelemszerűen, és akkor elfeledkezünk olyanok, hogy más gyerek is jár abba az iskolába, hogy annak is ugyanúgy vannak igényei, és hogy egy közösségben működik a gyerekünk, nem egyedül egy szem gyereket tanulunk, ezt én szülőként ugyanúgy tudom, és akkor elvakul az ember, és lehet, hogy olyanokat tesz, és mond, és kíván az iskolától, amit egy neutrális helyzetben nem tenne. Szerintem ez teljesen emberi, elfogadható, gyarló dolog, hogy mindenki a legjobbat szeretné a gyerekének, a legjobb jegyet, a legjobb értékelést, a legtöbb figyelmet, de szerintem amíg iskola volt, és lesz, az így is van, csak az a jó pedagógia, aki ezt tudja kezelni, hogy a szülő tudja beláttatni és szembesíteni azzal, hogy itt nem egyéni oktatás van, hanem csoportos oktatás.
Nekem a kedvenc témám egy kicsit kitágítva, de egyébként ide kapcsolódik tulajdonképpen, ugye azt mondta, hogy a világ változásaira kell, hogy ahhoz kell, hogy alkalmazkodjon az iskola. Most a nemzetközi oktatás kutatása legfontosabb ilyen kihívása, ez a digitális világ, a mesterséges intelligencia. Az, hogy a gyerekek, hát mondjuk 50 évvel ezelőtt is még azért mentek iskolába, mert ott kaptak csomó információt, amit egyébként kint nem. Most pedig az, hogy a világban ömlik rájuk az információ, nem is tudják befogadni, és bemennek az iskolába, ahol a nemzeti alaptanterv, meg mindenfélék milyen jogszabályok alapján leírt tudás, amit nem is nagyon érdekli, ezt kell nekik tanulni. Tehát, hogy ez egy egészen megváltozott világ, és erre az iskolának valamit, ez mondom nemzetközi probléma, de erre reagálni kell. És a magyar oktatás ezt nem úgy tűnik, hogy erre próbálna reagálni.
Szerintem azért sem, mert olyan sebességű ez a változás, és általában az iskola világa sokkal lassabban tud reagálni a változásokra, mint amilyen módon felgyorsult ma a világ. Úgyhogy ezt talán nehéz is menedzselni akár országos vagy iskolai szinten. De én azt gondolom, hogy azért próbálkozások vannak, akár központi, akár a civil szféra oldaláról. Ma nem szerveződik egy olyan konferencia, egy olyan fejtágítás, egy olyan bármilyen szakmai műhely, ahol legalább az egyik téma nem az lenne, hogy a mesterséges intelligencia az oktatásban. Szinte már unalmas is, hogy minden konferenciának ez a címe, ami nem baj. Szerintem, mert halljunk, lássunk, tanuljunk, épüljünk minél többet, és biztos, hogy kell jönni egy letisztulásnak. De ezt most még szerintem senki nem tudja megmondani, hogy mik azok a tuti jó módszerek, mik azok az eszközök, amivel mi rendet vágunk ebben az iddatlan világban, mert olyan sebességgel vagyunk, hogy amit ma olvasunk, tanulunk, az holnap megcáfolódik. Tehát ebben a kiélezett helyzetben szerintem nem is kéne azt az elvárást az oktatás felé, oktatás irányítás felé, hogy na, ide a legkorszerűbb, mondjuk meg a tutit. Várom azt a csodát, amikor megszületnek ezek a letisztult állapotok, és hát ismét csak a kutatást tudom mondani, hogy forduljunk a tudósainkhoz.
Makróból picit vissza mikróba, akár csak a mesterséges intelligenciánál maradva, mennyire harapodzott el ez egyébként a diákok környezetében, ők mennyire használják?
Szerintem korosztálytól függ, és helyzettől függ. Most elmesélek egy saját példát, egy nagyon egyszerű tanári példát. Én mostanában olyan dolgozatokat szoktam iratni, hogy vagy kettőt, vagy ketté veszem a dolgozatot, és az egyik fenénél megpróbálom a legfontosabb alapismereteket ellenőrizni, hogy megtanulták-e. Tehát amik nélkül nem lehet gondolkozni, mert nincs meg a fogalomismeret, stb. És a dolgozat vagy számonkérés másik felében próbálnám az alkalmazást, a hasznosítást használni, és ekkor már meg szoktam engedni a gyerekeknek, hogy mindent használhatnak, könyvet is használhatnak, internetet, jegyzetet, mert pont azt szeretném, hogy na, ezt vajon tudják-e átültetni. És az a helyzet, hogy szinte meg vannak rettenve a gyerekek ettől a feladattól, ez annyira új. Nem azt mondom, hogy félnek, de ilyen eszköztelenek, vagy tanácstalanok, hogy most mi a feladat, hogyan tudok ebben jó lenni, mert nem annyira, hogy ezt kell megtanulni, ezt kell leírni, nem ez van, amiben szocializálódtak az elmúlt 10-15 évben, hanem egy ilyen nagyon szabad, hát nagyon sokszor keret nélküli helyzetben, és lehetett mesterséges intelligenciát is használni, ahol egyébként én azt kértem, hogyha használod, akkor légy szíves, írd le, hogy hogyan promptoltad, milyen tanácsokat adott te, mikor módosítottad azt, miért nem fogadtad el, vagy mit fogadtál el belőle. Na most három megoldást láttam, az egyik volt az, amikor egy fantasztikus dolgozat született, de valahogy egy kicsit kételkedtem, mert én sem lettem volna képes úgy megoldani ezt a dolgozatot, és akkor megkérdeztem, hogy de hát nem írtad le a promptolásokat. Ja igen, azt elfelejtettem, mondom, hát akkor mutasd meg, léci, megnézem én a telefonodba a beszélgetést. Hát nem jelentkeztem be. Nem tudom megmutatni, ugye, mert hogyha nem jelentkezik saját fiókjába, nem tudom már megmutatni. Mondom, hát oké, akkor így jártunk, de én ebből azt a következtetést vontam le, hogy a legközelebbi alkalommal kötelező mindenkinek bejelentkezni, és be kell másolni a promptokat, és akkor így megyek tovább. Szóval hogy én így tanulok ebben az egészben, mert nincs recept még, vagy persze rengeteg képzésen biztos, hogy hallanék, de a saját magam hibáim vagy esetein tanulok. Aztán azt is megtapasztaltam, hogy valaki azt mondta, hogy 20 percem van erre a feladatra, én ott trécselek az mesterséges intelligenciával, hogy nem tudom megcsinálni a dolgozatot, úgyhogy inkább elővette a józan eszét, és megírta saját maga, és mondta, hogy én nem használtam hozzá, mert ennyi idő alatt nem tudtam volna faggatni is, meg összefoglalni, ja, egyébként kézzel kellett leírni a választ. Ezt hozzáteszem, hogy nem lehetett bekopízni a dolgot. Szóval, hogy ez is egy kikerülő út volt. Illetve volt olyan, aki viszont tök ügyesen leírta, hogy ezt kérdeztem, de itt módosítottam, és olyan tanácsokat adott, hogy nem tudom, hogy mindent kontrolláltam, amit lehet. Én is most tanulom ezt az egészet, de azt hiszem valami ilyesmi volt a kérdés, hogy ezt ugye a mikroszinten hogy működik.
A másik, ami az én fejemben kifejezetten komoly kihívásként lenne meg, hogyha ebben a szakmában dolgoznék, az a közösségi média, mint olyan. Hogyan lehet kontroll alatt tartani, és főleg úgy, hogy most már azért egy jó pár olyan platform jött be, amit én bár magam nem tartom túlkorosnak, de már én sem feltétlenül tudom követni, TikTok és társaik, hogy ezeket önök hogy próbálják követni, hogy próbálják kontrollálni, ha egyáltalán próbálják, hogy néz ez ki?
Hát ugye, mivel nem olvassuk el a gyerekek naplóit, füzeteit, táskáit, nem kutatjuk át, azt gondolom, hogy ez a digitális világban is így van, nem nézek oda bele. Ha nyilvánosságra hozzá is követhető, erre voltak példák, hogy hát nagyon kétséges, aggasztó jelenségek voltak.
Mire gondol?
Hogy milyen képeket tölt föl valaki magáról kiskorúként, vagy milyen kommenteket ír, vagy stb. És akkor szerintem nagyon jó jelzőrendszer működik a gyerekközösségekben, mert ezt ők is kiszúrják, és ők jelezni szoktak a felelős felnőttek felé, tanáraik felé, hogy X-el gáz van, és kéne vele beszélgetni. Tehát, hogy itt látom a fontosságot, hogy a közösség szerepét, meg a nevelés szerepét, hogy jelezni kell, én azt figyelni kell egymást, jelezni kell, hogyha valami olyat látunk, hogy valaki veszélyben van, hogy tudjunk neki segítséget nyújtani, vagy ajánljunk nekik segítséget. Ez az egyik. A másik, hogy amikor próbáljuk kezdetekben is a gyerekeket a közösségi média egészséges használatára nevelni, akkor az iskola pszichológusaink kb. Egy etikettet mutatnak meg a gyerekeknek, meg felhívják erre a figyelmet. Szülői edukációt is szoktunk tartani, hogy otthon mire érdemes figyelni, hogy érdemes a gyerekekhez. Szóval ezer módon próbáljuk, de én azt gondolom, hogy a felelősséget az a gyereken van. Tehát ő hozza meg azt a döntést, nem lesz ott senki mellette, amikor beregisztrál, kiposztolja, kirakja, stb., hanem azt megelőzően van feladatunk, hogy beültetjük el a fejébe azt a gondolkodást, hogy milyen veszélyeket vállal föl akkor, ha ezt csinálja és azt csinálja, mint hogy később felnőtt korunkban ez ugyanezt történik velünk.
Én egy konkrét kérdést még így a végén feltennék ezzel kapcsolatban egyébként, hogy a tavaly azzal nyitott a tanév, hogy letiltották az okos eszközöket az iskolába, tehát, hogy a gyerekeknek le kell adni, nem lehet bevinni, nem lehet használni, csak hogyha bizonyos tanárok úgy döntenek, és akkor keretek között. Eltelt egy év, akkor már valami tapasztalata csak van. Mi az a tapasztalat? Jó ötlet volt ez? Nem volt jó?
Biztos, hogy szabályozni kellett. Az, hogy ezt milyen gyorsan és mennyire előkészítettem, vezették be, az egy véleményes dolog, de most már ez van. A hatása, tehát egyetértettünk egyébként, mert mi is pont akkor kezdtünk el gondolkozni ezen, hogy iskolai szinten hogyan kezdjük el ezt szabályozni, aztán jött a központi rendelet. A kisebb gyerekek védelme érdekében szerintem a totális tiltás. Azzal teljesen egyet tudok érteni, hogy ki a kisebb gyerek, ugye ezt kéne definiálni. Nálunk a kisebb gyerek az 12 éven aluli, tehát 6-asig. zéro tolerancia, zéro telefonhasználat.
De nem is lehet telefonja, jön azt ajánlja?
De, vagy? Ja, de bejön, és be kell rakni a szekrényébe, aha. De ha a kezébe valaki meglátja a szabályt sért, és akkor a házirend megsértése miatt, stb. Persze nem a házirendel akarunk fegyelmezni, csak hogy ez elég tiszta ügy. És akkor a hetediktől kellene szerintem felépíteni egy egészséges eszközhasználatot, de mi nem tudunk felelősek lenni az olyan eszközhasználatért, ami az iskolán kívül van, mert ez már a szülőfelség területe. Tehát akkor ott kéne belátni a szülőnek, hogy korlátlan internet adunk, vagy nem, mennyit engedjük a gyereket használni, vagy nem. Erre tanácsokat tudunk adni, és az iskolai telefonhasználat meg értelemszerűen legyen oktatási célú alapvetően, tehát csak órán. Úgyhogy nálunk az a policy, hogy 7.-8. csak órán lehet használni, ha a tanár ezt kéri. 9-től fölfele pedig nem lehet a gyerekeknél, csak ha a tanár, bocsánat, a táskában lehet, de csak a tanár kérésére veheti elő. És akkor azt gondoljuk ezzel a fokozattal, egyelőre ez még csak elmélet, a gyakorlat, ez nem így működik, hogy 7.-8. beláttatjuk, hogy hogyan lehet jól használni a telefont órán, és 9. pedig tőle meg már rutinszerűen használják órákon telefon, a telefont. Hát 6. jól működünk, mert ezt a rendszert működtetni, hogy nem lehet használni, az nagyon könnyű. Hát abban még szerintem évek kellenek nekünk, hogy ezt a politikánkat be tudjuk tartani, de szerintem ez ugye, ahogy nőnek föl a generációk, ez így fog működni alulról, mert hogy a 6. nem függött még rá a telefonjára, mint ami eddig egyébként már megvolt, akkor valószínű attól, hogy 7. órán lehet használni, ezután sem fog. Vagy legalább asszociálódik, hogy az iskola az nem a telefon használatának a legfőbb szintere. Szerintem ez kicsit hosszabb idő. Hát tanulunk.
Mennyire hajlandóak egyébként a gyerekek elrakni a telefon, mert hogy a mostani középiskolások között azért már nagyon sokan olyanok is vannak, akik erre rá vannak.
Igen, szükben. Tehát erre is azt gondolom, hogy felmenő rendszer. Ugye már kiment egy év folyamunk, azokkal már semmit nem lehetett kezdeni, őszintén szólva. Viszont van egy olyan ugye országos keretrendszer, meg közbeszéd, meg elvárás azzal kapcsolatban, hogy az iskola az nem a telefonozás helyszíne szintere, ezért szerintem nem kell már veszekedni a gyerekekkel amiatt, hogy ne telefonozzál, én azt gondolom, hanem nagyon sokszor elég egy új felemelés, vagy egy ránézés, vagy kétszeri rászólás, szerintem rászólás, ez szerintem pedagógustól is függ, de ezzel a jelenlegi rendszerrel kevesebb szerintem a konfliktus, mint korábban volt. Úgyhogy pozitív jelei vannak.
Láng György, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött.
Köszönöm a lehetőséget.
Isten neked szintúgy. A HVG középiskolai rangsorát már megvásárolhatjátok, a linket szokás szerint be fogjuk tenni a leírásba. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.